ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ne feledkezzetek meg, kérlek arról, hogy az MAG, vagyis MAG 21-es promókóddal, hogyha a Rap City-nél vásároltok, akkor egy NBA legendái magazint is kaptok a megvásárolt termék mellé, és ezen felül pedig arról se feledkezzetek meg, kérlek, hogy hamarosan, mondjuk úgy egy perc múlva egy sorsolás is jön, ugyanis ebben a hónapban a Rap City felajánlásából meszt nyerhetnek a patreonjaink. Arra kérnélek, Zoli...
Random módon megkérsz valamire?
Aha. 1 és 257 közé állítsd be a fantasztikus random szám generátorunkat.
Nem a miénk, de használhatjuk ingyen. Minimum szám, tehát 1, és a maximum szám 257. Jó, nem csalás, nem ámítás. 3, 2, 1, generate, click, 127-es szerencsés versenyző, pont a közepén, úgyhogy dolgozhatsz elég sokat. Uh-huh. Érte? Hogy kideríts, de 127-es delikvens nyert.
Meg lesz. Azt mondom, hogy megvan a... És...
Ilyen száma garantálta nincsen senkinek az NBA történetében szerintem. Főleg mivel csak 99-ig lehet menni, ugye?
Így van, és Bedő Péter a győztesünk. Péter 2019. november 30-án csatlakozott hozzánk először, úgyhogy ez már nem ma volt. És hát nagyon szépen köszönjük, Peti, azt, hogy azóta is, ha jól látom, teljesen rendszeres támogatónk vagy, és most ezt azzal köszönjük meg, hogy a Rap City-nél választhatsz majd magadnak egy Michelin-es meszt, úgyhogy kérlek, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, tehát akkor Bedő Péternek még egyszer gratulálunk a győzelemhez, és hogy kisorsoltuk.
Péter, nagyon örülünk, köszönjük, hogy hallgatsz minket.
Így, és ha említettem azt, hogy jön a playoff, na ezzel kapcsolatban szeretnénk a mai adásban kicsit megnézni azt, hogy vajon melyik gárda kit akar ellenfélnek, vagy van-e olyan, akit akar, van-e olyan, akit kevésbé akar. És szerintem kezdjünk rögtön nyugaton. Nyilván nagyon részletes elemzésekben most, mintha párharc felvezető lenne, nem megyünk bele. Inkább csak megragadjuk a csapatoknak azt az egy-egy gyengességét vagy erősségét, ami mentén egy matchup előnybe kerülhetnek, vagy matchup hátrányba kerülhetnek. Nyilván azok a csapatok, amelyeknek van mondjuk egy ordító gyengessége, és mondjuk tegyük fel, hogy a pick and roll védekezés, vagy tegyük fel, hogy mondjuk az egy-egy elleni támadás. Hogyha szembe jön egy olyan csapat, amelyik ezt nagyon jól ki tudja használni, akkor az nekik egy rosszabb meccsap. Mindeközben meg, hogyha az adott csapat olyan, hogy az ő szerkezetük egy bizonyos támadásra jobban alkalmas, és azt nem tudja védeni annyira az ellenfél, mert ők ma pont arra nem alkalmasak, akkor meg rögtön egy jó meccsapról beszélhetünk, de hát ezeket majd mindjárt részletesen kifejtjük. A Utah Jazz, arra kérlek Zoli, hogy kezdjünk velük, és mit gondolsz, hogy a Jazz ugye gyakorlatilag mivel még lehetnek másodikak, ezért akár 5 csapatról beszélhetünk, aki szembe jöhet nekik. Mit gondolsz, hogy ők kit kerülnének el legszívesebben, és kik azok, akik ellen nagyon szívesen játszanának?
Nem fogok nagy okosságot mondani azzal, amikor azt mondom, hogy szerintem a Lakers mindenki szeretné elkerülni az első körben. Ez a normális default pozíció, amiben egyet szoktak érteni a szurkolók, szakírók. Viszont szokott ilyenkor lenni egy kisebbség, de hangos kisebbség, és talán egy jó érvel rendelkező hangos kisebbség, amely azt mondja, hogy nagyon rossz formában van a Lakers most, miért ne az első körbe akarnál velük találkozni, hogyha egy bajnok aspiráns csapat vagy, mint amilyen a Utah Jazz is, akkor az első körbe akarsz velük játszani, mert ugye Davis most megint sérüléssel bajlódik, LeBron sérüléssel bajlódik, és ugye az egész kohéziót picit meg is kérdőjelezik ugye itt az egész Harrell Schröder történettel, nem beszél arról, hogy ugye utóbbi is sérült, miért ne most, 3 hét múlva? Már 3 hét sincs, miért nem most akarná velük játszani? Tehát én megértem ugye ezt is, de ahogy mondtam, a default pozíció az, hogy a Lakers kerül el, és a Lakers, én azt gondolom, hogy matchup szempontból sem feltétlenül jó. Ugye annak a Jazznek, akinek egyértelműen nem lenne igazi elit periméter védője LeBron-a.
Itt azért két dolgot szerintem tegyünk ezt hozzá, ugye a Jazznek a két főnemezise, az olyan csapatok, akik tudnak switching védekezést csinálni akár 1-5-ig. Szerintem a Lakers, ha nagyon-nagyon rákényszerítik őket, akkor meg fogja próbálni, de ugye alapvetően nem szeretné ezt az 1-5-ig váltást. Nem véletlen, hogy a Houston Rockets ahányszor szembe jött a Jazzzel, sokkal jobban megverték őket az elmúlt években, mint ahogy az reális lett volna, mert a Jazznek egyszerűen nincsen igazi egy az egy elleni kreátora. Tehát se Kalni nem az, és Mitchell még csak-csak, de azzal nem tudsz meccset nyerni. Ez az egyik nemezisük, a másik pedig, hogyha van egy olyan center, aki kihúzza a palánk alól Rudy Gobert. És szerintem Davis nem ilyen, annak ellenére, hogy nyilván tud a tripla vonalon átsorogni, biztos vagyok benne, hogy nem szeretné a Lakers, és nem is a Jazz, hanem a Lakers, hogy ez végig így legyen. Igaz, hogy ezzel ki tudják húzni talán Gobert, de abban se vagyok biztos, hogy még egyszer megismételhető az, ami a tavalyi playoffban, amikor Davis fantasztikusan dobta a triplát. Szóval erre sem lehet építeni, ugye majd minden playoffban egyszer csak kiderül, hogy 40%-os triplázó, nem tudom, hogy 6 kísérlet mellett. Úgyhogy ilyen szempontból meg viszont nem olyan véd, tehát ennél rosszabb matchupok vannak a Jazznek, mint a Lakers, én azt gondolom. Lehet, hogy a LeBron csapatot el akarod kerülni, de matchup szempontjából messze nem a Lakers nekik a legrosszabb.
Melyik szerinted nekik a legrosszabb matchup szempontból?
Hát gondolkoztam rajta, mert ugye akik szóba jöhetnek, azok közül a Memphis, a Golden State és a Portland nem, tehát akkor messze a Dallas, azt kell, hogy mondjam, hogy messze a Dallas a legrosszabb matchup szempontból a Jazznek. Ugye a Memphis az abszolút bent játszik, és ez nagyon tetszik a Jazznek, mert ezt Rudy Gobert lájkolja. A Golden State nél abszolút nincs olyan center, aki rádobja a triplát, és ráadásul még Draymond Greenről is ugye valamennyire le lehet segíteni. Az ő védekezésük az nagyon alkalmas szerintem a Golden State ellen, és a Golden State nem is tudja őket megfogni. A Portland szintén nem nagyon rendelkezik, hát Nurkic néha rádobja a triplát, de nincs igazán ilyen centere, ott is fölénybe kerülnének. Ráadásul nem sok jó védője van a Jazznek ugye periméteren, de szerintem O'Neal, Mitchell és Conley nem olyan rossz opció a kisebb emberekre, és ugye itt két kisebb embert kell fogni. Úgyhogy én összességében azt mondanám, hogy a Dallas a rémálma a Jazznek, ahol van olyan center, aki kihúzza a Rudy Gobert a palánk alól, és ráadásul a Dallas szerintem 1-4-ig simán tud switchelni mindent.
Érdekes ez a switchelés, mert ugye mondhatja, hogy a Lakers nem szívesen és nem fog switchelni, de azért nem, mert általában nem kényszerülnek rá. És ugye nagyon-nagyon jó a csapatvédekezésük, nagyon kemény a csapatvédekezésük. Érdekes, hogy mondtad a Dallas-t, mert egyébként papíron még látom is magam előtt, amit mondasz, viszont ugye most leszámítva az április elejei győzelmet, azért az utóbbi időben a Jazz hát eléggé, hogy is mondjam, dominálta a Mavericks, hát ugye idén 2, ráadásul ugye mondtad, tudod, hogy ezek a Covid duplák, hogy általában ugye a két csapat felosztja egymás közt a két meccset. Na minket mind a kétszer agyonvert a Jazz. És nyilván nehéz mit mondani erre, mert ugye csapat szempontból és team advanced statban, támadásban is és védekezésben is elitnek tűnik a Jazz. De ugyanakkor meg felmerülnek azok a kérdések, amelyek mindig. Nincs igazi szupersztár, wing ball handler, egy olyan, aki helyek közel tud szupersztár teljesítményt az asztalra tenni, de ugye nem elég konzisztens Mitchell személyében, és a védekezés sem feltétlenül ugye ez a playoffra leginkább illő védekezés. Én ennek azt mondom, hogy kicsit szerintem túl gondolkodtad, és akiket szerintem el akarnak kerülni, de nyilván most említettem a Clippers-t, aki tele van ugye big wingekkel, de hát Clippers nem kell aggódniuk. De szerintem LeBron és a Lakers miatt igen, és oké, rakjuk még oda a Dallas-t, bár szerintem csapat szinten van annyival jobb a Jazz, hogy azért megoldanak a Mavericks-et az első körben.
Hát én csak simán azt mondom, hogy kellemetlen matchup lenne nekik, hogy ennek ellenére is megoldanák-e, lehetséges, igen. Hát ez majd válaszolok akkor, hogyha esetleg ez a szituáció előfordul, de szerintem a Dallas a legrosszabb matchup, és a Lakers a második legrosszabb ezekből a csapatokból, és az összes többire meg azt mondanám, hogy kifejezetten jó matchup nekik. Nézzük meg akkor a Suns-t. Mit gondolsz a Suns-nál? Mi az, amire kell figyelni? És ők, hogyha választhatnának, kit választanának?
Hogyha választhatnának, lehet, hogy a Memphis Grizzlies választanák, vagy nyilván a San Antonio Spurs, esetleg a Golden State Warriors, szerintem inkább őket, és talán a Portlandet és a Dallast, és megint csak mondom a Lakers mindenképpen el akarnak kerülni, ha az én tippemre vagy kíváncsi. Ugye a Suns a pick and roll levédése ellen nem annyira hatékony, ugye erről beszéltünk a minap. Nyilván akkor a Los Angeles Lakers és a Dallas Mavericks, amelyik ugye egyből szemet szúr.
Igen.
Illetve hát ugye nagyon jól ájzózó csapatok is szerintem azért problémát okozhatnának. Adott esetben ugye a Portland Trail Blazers ilyen, és lehet, hogy őket is ide említeném, hogy őket azért talán el akarják kerülni. A sztár parádé miatt, amivel ugye a Blazers ki tud állni, azért az mindig egy veszélyforrás, és Polt azért borzasztóan megdolgoztatná Lillard és McCallum, ugye csak egyikükön lehetne Bridges. Nyilván, ha jön vissza Crowder, akkor meg tudod azt csinálni, hogy két nagyot kezdetsz két kicsin, nagy winget, ugye nem feltétlenül magas ember gondoltam, és akkor Paul pihenhet, mondjuk...
Carmelo Anthony.
Így van, Carmelo Anthony, hogyha épp Anthony van benn. Egyébként meg talán még én azt gondolom, hogy Paul jó lenne Covington ellen is, mert abban még ma nagyon jó Chris Paul, CP3, hogy a jó helyekre odaér, és talán meg tudja oldani azt, hogy Covington ne tudja kényelmesen átvenni a labdát, tripla vonalon túl, ő pedig ugye tudjuk, hogy leütésből abszolút nem veszélyes. Tehát rajta még azt gondolom, valamilyen szinten el is tudnák bújtatni. Nyilván, hogyha átdobja párszor Covington, akkor a probléma van, és lehet elgondolkodni azon, hogy változtat, de összességében szerintem ez így működhetne, viszont nagyon megszenvednének nyilván ezzel a backcourt-a, és ezért is azt gondolom, hogy a Golden State inkább Memphis Grizzlies, akiknek ugye nincsen túl sok tapasztalata, vagy a Spurs, akiket én nem tartanék annyira veszélyesnek a play-offban, mert nincsen gyakorlatilag olyan igazi go-to guy, akitől 35 pontos átlagot várhatsz egy szériában. Szerintem DeRozan nem ilyen.
Most te ezzel nem teljesen értek egyet, mert persze nem olyan, hogy 35, de nem DeRozanon múlna, vagy nem DeRozan miatt mondanám azt, hanem amiatt, hogy gyakorlatilag a Spurs jelenleg spacingben annyira nulla. Tehát most, hogyha Davis Bertanszék vennék körül DeRozant, akkor ez rendben lenne ez a támadósor. Nem hiszem, hogy a Spurs eljuthat eddig a bizonyos rájátszásig. Én is egyetértek a Golden State Warriors az, amit leginkább szeretnének, de a Portland-től én abszolút nem félnék a Suns helyében. A Sunsnál szerintem Chris Paul, net Lillardra nem rakod rá, McCallumra rárakhatod. Tehát itt az van, hogy igazából McCallum azért nem annyira gyors. Megvannak a kis piszkos trükkjei, de nem is igazán az, mint Lillard, hogy visszalépős tripla, meg ilyesmi. Szerintem Chris Paul arra van teremtve, hogy McCallumot megfogja. Tehát én maximálisan úgy gondolom, hogy a Portland egy szuper matchup nekik. A Lakers rossz matchup, ott nagyon nagy lenne a különbség szerintem Davis és Ayton között, és Ayton erősségeit teljesen eltüntetné Davis, és ezen kívül pedig ugye bár van egy elég jó wingstopperük Mika Bridges személyében LeBronra, de összességében a pick and roll védekezés, hogy említetted, nekik gyengeség, és nyilvánvaló, hogy a Dallas és a Lakers rendelkezik a liga talán két, de mondjuk top 5-ből biztosan két legjobb pick and rollozójával, úgy James és Doncic személyében. Tehát ezt a két csapatot valóban elkerülnék, ebben teljesen egyetértek. Szerintem a Portland az nekik prima matchup. A Golden State az teljesen jó matchup nekik, mert a Golden State nem tudná őket levédekezni egy meccsen se, gyakorlatilag nincs meg hozzá az emberanyag. Pedig ugye a Golden State nem egy rossz védő csapat, ezért mondom, hogy ha nekik ezt a fegyverüket el lehet venni, akkor szerintem ott már nem lesz esélyük. Úgyhogy igen, nagyjából én is így gondolom, csak azzal a kiegészítése, hogy szerintem a Portland ellen ők abszolút esélyesek.
Minden, ugye két meccset játszottak, az elsőt nagyon simán megnyerte a Suns blowout, ilyen majdnem 30 pontos blowout hazai pályán. A második a szorosabb mérkőzés volt, de ott is kijött az, hogy a Portland nem tud védekezni. És igen, azért ebben igazad van, bár nem bontott ezt ki, de nyilván eszedbe jutott, hogy itt azért nagyon nehéz lenne meghúzni azt a pont határt a Portlandnél, ami alatt kell tartaniuk a Suns-t ahhoz, hogy nyerjenek. Hát, de szerintem legalább ilyen igen. Legalább azt kéne, hogy 112 ponton tartsák őket
általában. Igen, így körül, tehát akkor talán.
És akkor talán, ami hát azért nem lenne egyszerű nekik, az tény és való, és hát nem várjuk el azt a Portlandtől, vagy nem várjuk azt tőlük, hogy hirtelen ugrásszerűen javuljon a védekezésük, úgyhogy ebből a szempontból igen igazad van, hogy hiába a sztárparádé azért csapat szinten annyival jobb az a Suns, hogy valószínűleg megoldanak szerintem ilyen 6 mérkőzésen. Egy-két meccset azért nyerne a Lillard McCallum duó, azt gondolom.
A Los Angeles Clippers, hát harmadik vagy negyedik lesz, úgyhogy gyakorlatilag itt csak három csapatról beszélhetünk, a Dallas, Lakers, Portland. Ki szerinted az, akit a Clippers leginkább szeretne, ki az, akit legkevésbé itt ezt a három csapatot, akkor gyakorlatilag sorba is rakhatjuk.
A Mavericks-től szerintem nem félnek továbbra sem. Ugye tavaly búcsúztattak minket, búcsúztattak a Dallas-t play-offban. Van 3-4 olyan big wing védő, akit rá tudnak rakni Lukára felváltva, aki nyilván, és így azt gondolom, hogy így gondolkodna a Clippers is, hogy megdobja magát Luka, megszerzi a 30 pontos tripla-dupla átlagát a párharcban, de mi szépen 6 mérkőzésen legfeljebb behúzzuk a sorozatot, és hazudnék azt mondanom, hogy nem érteném, vagy nem értem ezt az önbizalmat. A legfontosabb posztokon szinte mindegyikén előnyben van a Clippers, és ez még érdekes módon center posztra is igaz abban a szempontból, hogy Zubac a Mavericks ellen nagyon jól szokott játszani, ugye betolja képít, és amikor ő pályán van, ami hiába 18, maximum 20 perc, de akkor berak egy dupla-duplát általában a közösbe, és így ahhoz, hogy a Mavericksnek hosszú távon legyen esélye, ahhoz tényleg egy gyenge Paul George kéne, vagy egy gyenge Kawhi, amire még akár lehet is esély, mert ugye Paul George többször megmutatta, és Kawhi sem olyan feltétlenül idén az alapszakasz második felében, mint úgy általában. Szóval még ez össze is jöhetne, de azt látni, hogy képi egészséges lesz, és megszórja őket kintről, illetve kiegészítő emberek megszórják őket, mert az kellene tényleg, hogy nagyon jól triplázzunk, mert azt tudjuk, hogy a Clippers jól fog triplázni, mint a mindig a legjobb, vagy második legjobb, legrosszabb esetben tripla dobó csapata.
A Lakersről is beszélünk egy kicsit, ugye nagy rangadó lenne Clippers-Lakers rögtön az első körben, és simán összejöhet, tehát jelen pillanatban például úgy állunk, hogy összejön. Inkább úgy mondom, hogy a felvétel pillanatában, mert mi ezt most pénteken rögzítjük, és ti szombaton fogjátok hallgatni, és addigra már bőven lehet, hogy nem így lesz elképesztően hát képlékeny a helyzet. A Los Angeles Lakers ellen ugye a legfőbb problémája talán a Clippersnek az, hogy Davisre elképesztő, hogy mennyire nincs emberük. Viszont ugyanígy nyilván LeBronon váltogathatják az embereket, akár tudnak switching védekezést csinálni 1-5-ig. Tehát a Lakers sem kifejezetten rossz matchup ennek a Clippersnek, azt gondolom. A Portland Trailblazers sem. Tehát a Clippers szerintem ettől a három csapattól nem azért fél, mert matchup szempontból olyan megoldhatatlan problémákat jelent. Azt gondolom, hogy Anthony Davis az egyetlen, akinél úgy néznek, hogy hát igen, most hogyha rá megpróbálom beküldeni Ibakát, akkor az olyan hátrányokkal jár egyéb szinten, hogy Ibakát pályán kell, hogy tartsam mondjuk 35 percre, hogy az nem biztos, hogy megéri. Tehát akkor itt olyan megoldásokat kell majd kitalálni, amiben mondjuk egy Morris a center, és Morris fogja Davis-t például.
Tudod, melyik csapat jut eszembe, amikor az a kérdés, hogy melyik gárda rossz matchup a Clippersnek? Nekem csak egy jut eszembe, a Philadelphia Sixers.
A 76ers. Az tragikus matchup, igen, de egyébként hozzátenném, hogy én nem vagyok róla meggyőződve, hogy a Milwaukee Bucks sem, tehát értem, hogy Embiidre gondolsz, de szerintem...
Nem csak Embiidre, hanem ugye az elit periméter védőre, ugye Tybull személyében, aki most...
Vagy Simmons személyében.
Meg Simmons személyében, így van. Természetesen megcsináltad azt, hogy ő tényleg arra ragasztod rá folyamatosan végig, aki a legjobb formában van, hogyha az Paul George, akkor Paul George, hogyha Kawhi, akkor Kawhi, és Simon Szotto lálkodik ugye a másikon, esetleg besegít róla, hogyha neki annyira nem megy jól, és akkor ugye van az Embiid történet. Szerintem nekik tényleg a 76ers
a legrosszabb, messze.
Viszont nyugatról szerintem senki sem kifejezette rossz meccsop nekik, tehát papíron mindenki jelen van válasz.
Még nekik talán a Suns, ami a legkevésbé fekszik, és a Portland, hogyha ilyet mondhatunk, mert szóval, na, ha én a Portland, most egy kicsit a Portlandbe átmennék, én a Clippers szeretném, tudom, hogy miért, hát a Denver az most ugye elvesztette a irányítóját, meg oké, hát persze, oké. Értem, a Denver most jelenleg gyengébb csapatnak tűnik, mint a Clippers. A Clippers mindent váltó védekezésének van egy olyan kellemetlen dolga, hogy ugye az egyegyező játékosokat ezért meg tudják fogni, de hogyha az a két egyegyező játékos, az két kicsi és gyors játékos, arra már nincsenek olyan jó embereik, tehát azt láttuk, hogy mind Kawhi, mind Paul George sérülékeny az irányítókon, még nem igazán irányítók fogására jó, már egyikőjük sem, még Paul George csak-csak, de ő se igazán. És Ha van valami pici gyenge pontja ennek a Clippers lehetséges playoff védekezésnek, akkor szerintem ez az, és ugye a Sunsban és a Portlandben van egyes, kettes poszton olyan játékos, aki ilyen szempontból azért megszivathatja őket. Ha én a Portland lennék, lehet, hogy a Clippers szeretném, akármilyen hülyén is hangzik ez.
Nézd, van benne ráció, ugye mostanában elverték a Phoenixet, a Clippers elverték a Portlandet, és igaz, ez egy nagyon szoros meccs volt az egyik, és most legutóbb ugye kikaptak a Phoenix-től, tehát a season párharca az azt hiszem egy-egyre áll, vagy lehet, hogy 2-1-re a Clippersnek, viszont a Portlandet verték, ahogy nézem, kétszer, ugye tudjuk, hogy alapszakasz, nem feltétlenül kell messze van a következtetéseket levonni, de az a lényeg szerintem a Clippers-szel kapcsolatban is azt tisztázzuk, hogy ha ők a legjobbjukat nyújtják, akkor top 3 playoff csapat legrosszabb esetben.
Így van.
És talán csak a Lakers, egy nagyon jó játszó Lakers állíthatja meg őket. Én egyébként nagyon drukkolok a Los Angeles-i házi döntőnek, és itt most nem a természetesen nem a konferencia döntőre gondolok, hanem már az első körre, ugyanis ha hiszitek, ha nem, biztos sokan tudjátok azért, a Lakers és a Clippers még soha nem találkoztak a playoffban.
Igen, az elmény egészen elképesztő. Na mindegy, de lehet, most minden lehetőség megvan. Ha a Denver vagy, ugyanúgy a Dallas Lakers Portland a választék, akkor egyértelműen a Portland ellen szeretnél játszani, nem is visszavágni.
Ez is benne lehet, igen. Plusz talán most a védekezése jobban összeállt a Denvernek, mint a két évvel ezelőtti volt, és emellett támadásban ugye sokkal jobbak. Van egy nagyon jó második számú opció, aki, hogyha egészséges marad, nincs okunk azt feltételezni, hogy nem fog jó playoffot lehozni. Bár, még soha nem csinálta meg, szóval azért lehet, hogy ez bátor a részemről, ugye meg kell várni, hogy fog játszani, ugye Michael Porter Jr.-ra gondolok természetesen a playoffban. Azt tudjuk, hogy Jokic az egyik legjobb playoff performer, gyakorlatilag nem csak a mostani mezőnyben, hanem ugye a liga történetében eddig az első három playoff szezonját.
Nézve, bizony.
Nézve, és lehet, hogy kettő playoff szezon az egyébként, és nem vagyok teljesen biztos benne.
Ami a halála lenne ennek a Denvernek, az egyértelműen az, hogyha Luka meg James támadná a gyűrűt. Tehát azt ráadásul pick and rollból, ott minden előjönne, ami gyengesége a Denvernek.
A Lakers nem jó matchup, és a Lakers azért nem jó matchup, mert nagyon agresszív a Lakers, és nyomást helyeznek a bírókra, és ezt pozitív értelemben mondom, tehát nem azt mondom, hogy csalnak a bírók.
Szerintem azért, amit én mondtam, az legalább ennyire számít a meccsabban, mint az, hogy a bírókra milyen nyomást helyeznek, nem?
De megmondom, miért fontos ez, amit mondani akarok.
Na.
Mert hibára kényszerítik a bírókat, és ez nagyon-nagyon látszott az előző play-offban is, és most is. És a Lakers minden más csapatnál jobban tudja azt, hogy nem csak úgy támadják Jokicot, hogy a gyűrűt támadod, és akkor szerzed a két pontokat, hanem ők a legintelligensebben csinálják azt, hogy kipontoztatják, és falt problémákba kergetik. Tehát Davis direkt úgy támadja Jokicot, hogy faltokat harcoljon ki a meccs elején, és LeBronra ugyanez igaz, mert ha Jokic ül, az a lehető legjobb védekezés ellene. És ezt többször megfigyeltem, most is ugye ezt csinálták, és ami probléma, és mire gondoltam, hogy hibára kényszerítik a bírókat, az, hogy emellett, mivel a Lakersnek most az is a reputáció, hogy kőkemény védekező csapat, többet néznek el nekik a védő oldalon. Hogyha ez a reputáció, ugye ezt is tudjuk az NBA-ben, akkor a bírók azt úgymond megeszik, és ha nem is tudatosan, de úgy kezdenek el fújni.
Marc Gasol olyan fantasztikus példa volt erre, hogy Marc Gasol annyira többet tudott faltolni anélkül, hogy befújták, mert egyszerűen meglett ez a reputációja, és neki azokat a kis mini utolsó pillanatos elmozdulásokat egyszerűen nem fújták be faltnak.
És jó, hogy mondtad most Marc Gasolt, mert Marc Gasol konkrétan rommá faltolt a 3-4 olyan esetben is most a Nuggets-ben Jokicot, a legutolsó meccsen, hogy nem jött a sípszó, és a másik oldalon pedig Jokic nem faltol abban a szempontból jól, hogy ugye lemarad időnként az emberekről, és ha ő faltol, akkor nagyon látványos az a falt, és nagyon könnyen kiszúrják, és emiatt ugye probléma van.
Nyilván a következő csapatoknál már úgymond visszafelé elmondtuk, hogy kit miért választana, de azért azt gondolom, hogy foglaljuk össze ilyen szempontból is. A Dallas Mavericks szerintem elkerülni mind a Phoenix Suns-t, mind a Clippers-t. Nyilván a Dallas azt szeretné elérni, hogy minél többet tudjon bent kempelni Porzingis. A Suns-nak a két kicsi játékosa tud akár triplát dobni, akár betörni, akár pick and rollozni, ez nem tűnik túl jó matchupnak. A Clippers pedig pedig ki tudja akár húzni, ugye, Kristaps Porzingist. A Denvert és a Jazz-t választanám én a Dallas helyében, erről már korábban részletesen írtam, és a Dallas sikerében úgyis az lesz a kulcs, mert Doncic szinte megállíthatatlan, hogy Porzingis lesz-e olyan formában, és tud-e az ő védekezése érvényesülni a palánk alatt, és szerintem erre a Denver és a Jazz ellen van még mindig a legnagyobb esélye a Dallasnak.
Igen, és van egy olyan vonzata a dolgnak is, hogy a Denver kérdéles abban a szempontból, hogy ki tud felnőni ugye Jokic mellé mögé.
Bocs, egy másodperc. Szia Tibiként, pont podcastelünk az Olival, hamarosan visszahívlak, jó? Oké, csöcsö. Ezt lehet, hogy benne is hagyom. Na, haragudj, mert parancsolj.
Van egy olyan vonzata is annak, hogy melyik csapatban van a legtöbb kérdőjel, olyan posztokon, olyan szerepekben, ahonnan jó teljesítmény kell tradicionálisan ahhoz, hogy mélyre menj a play-offban, mélyre juss a play-offban. És a Denver Nuggets mindenképpen ilyen, ahol vannak kérdőjelek. Ugye Michael Porter Jr., aki tényleg szenzációs, és ugye makes it look easy, ezt minden videó elemzésben hallom róla, és tényleg így van. Tehát Duranthoz hasonló az a része a játékának, hogy bármikor rá tud dobni, ki tud alakítani egy nagyon jó dobóhelyzetet. És nem nagyon van számára olyan, hogy rossz dobás. És ez ugye a legjobb szkórereknek a fő ismérve, hogy nagyon könnyen tudnak kialakítani minőségi tempódobás helyzetet, tempószituációt, úgyhogy de ez lesz az első igazi playoffja nagy szerepben, ugye tavaly is játszott a playoffban, nem volt annyira rossz, de idén nagyon komoly szerep vár rá is, és gyakorlatilag le kell venni terheket Jokic válláról, sőt, kell lennének olyan meccsek, ahol ő lesz a legjobb pontszerzője a csapatnak, 30 pont feletti teljesítmények kellenek, nem tudjuk egyszerűen, hogy benne van-e vagy sem, de azt tudjuk, hogyha ő nem hozza ezeket, akkor más nem nagyon fogja a Nuggetsből, nyilván Jokicson kívül. A Dallasnál ugyanez igaz, bár tudjuk azt, hogy a KP tavaly jól játszott, de nagyon limitált, mint a volt, hogy a két vagy az három mérkőzésen.
Igen, aztán megsérült.
És az ott ugye az első playoffja, kifejezetten jól játszott, de nem tudjuk ugye nála, főleg egészség szempontjából, de akár forma szempontjából is egyébként, hogy mit fog tudni nyújtani. Lukáról sejtjük, hogy nagyon jó lesz, bár nyilván egy pár harcon belül azért ő is ingadozhat. Eléggé streaky shooter, ugye, bár idén előrelépett, fejlődött. Viszont a kérdőjeles emberek, akiket említettem, egy Dwight Powell, egy Jay Rich, akár még egy Tim Hardaway Jr. is, aki mostanában a ragyogó formában van, nem tudjuk, hogy milyen százalék egy Jalen Brunson, akinek szintén kicsit hasonlóan Porterhez, ez lesz az első igazi olyan playoffja, ahol nagy szerepben lesz, mert ugye gyakorlatilag a hatodik emberünk, és be kell rakni a play-offba 14-15 pontot is akár meccsenként a közösbe, ezért elég nagy teher. Játszik időnként ugye a kezdőkkel is, olyan line-upok is vannak bent, ahol Lukával együtt vannak fent, de nem tudjuk még, hogy hogyan fog teljesíteni ilyen kielezett szituációban, úgyhogy a Mavericks és a Nuggets ebből a szempontból még egy picit fiatal, és ez logikus is, hiszen ténylegesen fiatal csapatokról beszélünk, úgyhogy
még én annyit tennék hozzá, hogy a Mavericks szerintem azért akarja, vagy azért is akarja főleg ugye a Denvert meg a Jazz-t, mert hát a Jazz ellen értelemszerűen lehet dropbacket védekezni azért, és szerintem a Mavs-nek a periméter védekezése az jó lehet a Jazz ellen, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy Carlisle a zónát is ki tud találni, és a Denverre is igaz ez, hogy szerintem a Denver ellen, például amit ugye csinált a Memphis, ezt meg is jegyezted, hogy duplázták, néha Jokicot, néha inkább a passz célpontjait duplázták, az már egyfajta zóna volt gyakorlatilag, na erre szerintem Carlisle nagyon alkalmas, és ezért ezt a két csapatot választanám a helyükben. A Lakers tart-e valakitől? Nyilván leginkább attól tartanak, hogy nem jön össze ez formában, James is most megint kiül két meccset, Davis-t is pihentetni kell, nyilván ez a legfőbb, amitől tartanak, de úgy matchup szempontjából tart-e valakitől? Én nekem meggyőződésem, hogy a Lakers százszor inkább szeretné a Denvert és a Suns-t ellenfélnek, mint a Clippers-t és a Jazz-t. Tehát,
egyetértek a Clippers-szel mindenképp, a Jazz-en nem biztos, de az egyértelmű, hogy inkább szeretnék, igen, a Mavericks-et és a Nuggets-et.
Mármint a Suns-t és a Nuggets-et.
Ja, bocsánat, igen, Suns-t és a Nuggets-et. Egyébként még akár a Mavericks ellen is játszhatnának, ugye még matematikailag az is lehetséges. Főleg, ha mind a kettő playingbe kerül.
Igen, valami ilyesmivel talán matematikailag megoldhatjuk, de... Ja.
De válaszol a kérdésre, félni nem fél senkitől a Lakers, és nem is kell félniük senkitől, mert mert ha egészségesek is megvan a kohézió, akkor valószínűleg még mindig a legjobb csapat, az egyértelmű, hogy a legjobb védekezés, és hát LeBron ugye azért valószínűleg jó fújást is fog kapni a play-offban, mint mindig, és ez azért nagy előny.
Nézzük meg, a Portlandet mondtam, hogy meglepő módon szerintem ha nekik a négyből talán a legerősebb playoff csapatnak tűnő Clippers lehet a leginkább legyőzhető. Ez azért is érdekes, mert a Clippersnek azért jobb lesz a playoff védekezése, mint a Denvernek, de én azt mondanám, hogy még a Denver az, akit én szívesebben fogadnék relatíve a Portland helyében. A Jazz meg a Suns védekezésébe szerintem egyrészt beletörne a bicskájuk, másrészt teljesen esélytelenek lennének, hogy megállítsák őket, bár ezt hozzáteszem, hogy a Clippersre és a Nuggetsre is ugyanúgy igaz, szóval a Portlandnek ez a problémája, hogy ez nem, hogy playoff védekezésnek nem néz ki, amit ők tudnak hozni, hanem a gyanú árnyéka nem merül fel, hogy ők majd nem tudom én 90 ponton tartanak bizonyos meccseken ellenfeleket, és így nagyon nehéz bemenni a playoffba, ahol lelassul a játék, tavaly is lelassult, tehát még a nagyon-nagyon sok pontos meccsek is inkább ilyen 120 környékén voltak. A playoffban azért eltűnnek ezek az ilyen 145-141-es bonanzák, és hát igazából ezért nehéz a Portlandre mit mondani, de mondom én meglepő módon a Clippers-t mondanám, ha már.
Oké. Értem, amit mondasz, ugye nyilván az az alapfelvetésed, hogy Kawhi és Paul George nem fog védekezni a két kicsi, mert nem fogja rárakni Lou őket azért, hogy kiheréljék magukat a védekezésben, és aztán elfáradjanak a teljes playoffra, és ezért lehet esélye ugye a Blazersnek. Adom ezt a logikát, mert nyilvánvalóan nem fogják rárakni ugye Kawhit és Paul George-ot, ugye Lillard és McCallumra, hiszen tényleg ez megtörténhetne. Tehát valamilyen kombinációban fogják őket védeni, nyilván ők is lesznek rajtuk, de nem állandóan. És
Morris is lassú ehhez, azt gondolom. Tehát itt nyilván Beverly és Rondo, aki szóba jöhet.
És... Igen, Kennard ugye, mint Defensive Juggernaut a padról.
Igen.
Értem, amit mondasz, ennek ellenére szerintem nagyon színvonalas, jó támadó meccseken azért könnyen tovább menne a Clippers, mert tudom, nagyon leegyszerűsített, de jobban meg tudnák állítani még mindig a Blazers, mint a Blazers fordítva a Clippers.
Persze, hát ez... Csak az a baj, hogy ez a többiekkel is igaz szerintem. Tehát mind a Denverrel, mind a Sunzal, mind a Jazzzel igaz.
Egyetértek, igen. Talán még a Denver a Portlandnek. Tehát, hogyha ők... Csak azért, mert van egy pozitív élmény két évvel ezelőttről. Igen, tudjuk, hogy a Nuggets valószínűleg még Murray nélkül is lényegesen jobb csapat most. Gordont rá tudott dobni Lillardra. Szerintem ő kifejezetten jó ember rá, és ezeket a step-back-eket esetleg még a hosszával tudja zavarni, és akkor ott vagy, hogy McCallumra meg mindegy, McCallum dobjon 50 pontot, és akkor ez nem biztos, hogy egy rossz taktika a Nuggets részéről, de ugyanakkor meg amit mondtam, hogy ugye a kérdője faktor MPG-vel, és mondom a pozitív emlék, hogy valószínűleg a Blazers a Nuggets-et választaná, hogyha lehetne választani most.
A Memphis Golden State San Antonio 3-asnál nem érzem, hogy feltétlenül végig kéne mennünk. A Memphis nagyon elfáradni látszik, ami nem csoda, mert ők játszották az elmúlt két hónapban messze a legtöbb meccset, de a Spurs se keveset játszik, és ők is ugye elfáradtak. A Golden State az most azért egy olyan rust hozott, főleg még így Steph Curry-nek az emberfeletti formájával, amit nem is vártunk. Ugyanakkor a Golden State védekezése hiába tűrhető, nem érezzük playoff képesnek. Szóval szerintem ennek a három csapatnak nagy csoda lenne, hogyha bármilyen lehető legjobb meccsappal szemben bármilyen esélye lenne, úgymond. Úgyhogy, de ha gondolod, akkor nyugodtan mondd meg, hogy szerinted mondjuk a Golden State, a Memphis vagy a San Antoniónak van-e kedvenc ellenfele, szerintem nekik gyakorlatilag nincs. Nyilván a Memphis itt a legmélyebb csapat, aki legjobban tudna taktikailag variálni, de mondom, a Memphis az most ez a Orlando és Detroit elleni vereségben abszolút megmutatkozott, hogy szerintem teljesen kimerült az a csapat.
Igen, egyetértek, és nyilván nagyon fiatalok, tehát itt konkrétan nem csak ugye a fizikai, hanem mentális dolgokról is lehet beszélni, mert azt gondolom az ember, hogy ugye a 22-3-4 évesebb bírják a legjobban az iramot, de ez nem feltétlenül van így.
Nem.
Mert még lehet, hogy kardiovaszkulárisan ők vannak a csúcson, de egyéb faktorok, hogy hogyan kezeled a sérüléseket, hogyan pihensz, mennyit pihensz, mennyit vagy hajlandó pihenni, az sem mindegy, ugye ne felejtsük el. A fiatalabb srácok hajlamosak arra, ugye, hogy bulizzanak, vagy mondjuk, ha nem is buliznak most, ugye Covid alatt.
Hajnali 5-ig játszanak mondjuk.
Így van, pontosan, és azért más ez a veteránoknál.
Igen.
Aki tud azért már, hogy business time-ban. Nyilván meg fogják tanulni ezt ők is, és átmennek majd ezen az evolúción. Jövőre várunk igazán nagy dolgokat tőlük már, én azt gondolom, és ezt elmondtuk sokszor, akkor is elmondtuk, amikor ugye nagyon jól mennek nekik a szekér, hogy nekik az lesz igazából nem is vízválasztó, de ott kell elkezdeni ugye rálépni a győztes útra. Ennek ellenére ugye idén is bejuthatnak abszolút a play-offba, ugye play-inbe jó esélyük lesz, és egyetértek azzal a gondolattal Gábor maximálisan, hogy ezek nem válogatnak, ezek a csapatok innen lentről. Talán a Warriors, esetleg a Utah Jazz, ahol választhatna, ugye, és ez nem csak azért mondom, mert ugye Curry nemrég szétbombázta a dropback védekezését a Jazznek, hanem mert tényleg nem nagyon van emberük Curryre. Szerintem Conley ma már nem képes arra egy playoff párharcban sem, hogy lelassítson bárkit. Nagyon-nagyon sokat esett ő vissza védekezésben.
Pedig font ugye Conley volt az, aki, emlékszel, amikor visszajött arra a bizonyos párharcra az első Warriors bajnoki címnél, és akkor úgy tűnt, hogy Conley visszajött, lassított Curryn egyértelműen, és hogy a Memphisbe bele fog törni a bicskájuk, csak aztán jött ez a bizonyos Boguti volt a csere.
Az 7 éve volt.
Igen, igen, az problémás.
Igen, talán ez, de nyilván a Jazz sokkal jobb csapat, és ugyanaz a probléma megvan a Warriorsnak is, mint picit kisebb mértékben, de ugyanaz a probléma megvan, mint a Portland Trailblazersnek, hogy a francba fogod levédeni annyira őket, hogy Curry zsenialitása különbséget jelentsen is meccsekhez, meccs győzelmekhez vezetessen. Nehéz ügy.
Nehéz ezt elképzelni, akkor beszéljünk keletről, ahol a Philadelphia 76ersnek hát lehet egy pár ellenfele, ugye? Most felsorolnám, hogy mi az, ami talán innen reális, de ugye a New York nagyon szar sorsolása miatt gyakorlatilag őket is oda kéne vennünk. A Hawks valószínűleg kiesik, mert ugye a Hawksnak nagyon könnyű a sorsolása, de az, hogy mondjuk a Boston, Miami, Charlotte, Indiana, Washingtonból kapjon valakit a Philly, az teljesen reális. Talán azt nézzük meg, hogy van-e olyan csapat, akitől félnie kell a Philadelphiának, aki rossz meccsap ezek közül.
Heat, nem kérdés, szerintem.
Egyetértek. Szerintem is a Heat. Abszolút, tehát a Miami Heatnél először is nagyon kevés embert mersz rárakni Embiidre úgy, hogy akár egy az egybe fogja, de Bam Adebayo valami hasonló azért.
Így van.
Ez az egyik. A másik, a Miami Heat kifejezetten jól tud védekezni a periméteren, bár egyébként idén ezt ilyen minden második meccsen mutatják csak meg. Viszont azt hozzáteszem, hogy a Heat, hogyha Dragic nem támad megint föl a playoffra, és szerintem idén nem fog, mert nem lesz előtte 3 hónapja összeszedni magát, mint tavaly, akkor a Heat támadásban, ebben a playoffban meg se fogja tudni közelíteni a tavalyi szintjét, és a Philadelphia védekezéséből meg. Szóval én szerintem valójában rosszabb matchup nekik a Heat, de a fordított oldalon, amikor ők védekeznek a Heat ellen, akkor meg semmi különösebb problémát nem fog nekik okozni.
Ja, abszolút Miami. Így van. Nyilván abból kell kiindulnunk, hogy a mai adásnál, hogy matchup, és ha igen, jól játszik
igen,
a match.
Igen, csapat, így van.
A idei Heatben abszolút benne van az, hogy összedől, mint egy kártyavár. Úgyhogy persze. Viszont matchupban, ugye emberállományban ott van az a potenciál, hogy nagyon-nagyon megszorítsák, vagy akár meg is fingassák a Sixers-t az első körben, úgyhogy igen.
Igen, a Boston elvesztette egyelőre ezt a varázsát, mert ők nagy ilyen Philadelphia killer csapat voltak, de azért most már nyilván nem biztos, hogy le lehet vonni mindig következtetés, sőt általában nem az alapszakasz párharcokból, de most akárhonnan nézem, most jutottak el oda, hogy annyira nincsen emberük Embiidre. Az viszont még mindig egy érdekes dolog lenne ebben a matchupban, hogy ugye a Boston természetesen benne van azokban a csapatokban, akik a legtöbb pull-up triplát dobják, és emiatt ugye szintén a drop coverage a probléma, hogy hát az ilyen csapatok ellen az nem túlságosan működik. Tehát a Philadelphia védekezését meg pont, hogy a Boston tudná jobban szétzilálni, csak szerintem a Bostonnak még nem túl sok esélye van megállítani ezt a jó spacinggel rendelkező Philly-t. Azért az is egy izgalmas, érdekes párharc lehet. Én azt gondolom, hogy valójában, hogyha most teljes kerettel és jól játszana az Indiana, akkor őket is megemlíteném, hogy azért talán elkerülné őket a Philly, de most jelen állapotukban tapsikolva örülnének nekik. Nézzük meg a Brooklynt, gyakorlatilag ugyanezekkel a csapatokkal. Tehát nem látok különbséget. Azért mondjuk nem biztos, hogy a Brooklyn a második helyen fejezi be, tehát ők még lecsúszhatnak harmadiknak, és talán még a New York Knicks-t is megkaphatják. Szóval ennyiben megsóznám ezt a történetet, és azt hozzáteszem, hogy a New York azért szerintem rohadt kellemetlen playoff ellenfél lesz, tehát az erősségeik igazi playoff csapat erősségek a New Yorknál, és ez még meglepetéseket is okozhat akár. Nem gondolom, hogy a Brooklynnak feltétlenül félnie kéne a New Yorktól, de azért kellemetlen ellenfél lehet.
Egyetértek, a Knicksben benne van az, hogy gyakorlatilag bármelyik ellenfél ellen ugye kellemetlenné teszi ezt a playoff élményt. Nyilván én legalábbis annak drukkolnék, hogy legyen egy Knicks-Hawks első kör, azért, mert akkor ez a kettő, mondhatjuk, hogy meglepetés csapat.
Uh-huh. Valaki tovább közben ment.
Valaki tovább menne, garantálva lenne, hogy ott vannak a második körbe, és nyilván a Knicks, ráadásul ugye azt hiszem szurkolók előtt, mert lesznek a mindenig a szurkolók is ugye New Yorkban, nagyon jó lenne látni újra a playoffban, és hát ugye látni is fogjuk őket a playoffban, csak úgy értettem, hogy hazai pályán, és esetleg úgy látni őket, hogy egyből egy másik körbe is bejutnak. És ha a matchup szempontjából nézem, akkor ez ráadásul egy nagyon-nagyon izgalmas matchup is lehetne.
Igen.
Szerintem eléggé kiegyenlítettek. Az erőviszonyok jelen pillanatban nyilván a Hawksban sokkal nagyobb az upside hosszú távon, de jelen pillanatban hasonló teljesítményre lehetnek képesek, én azt gondolom.
Mert... Igen, meg én azt is gondolom, hogy egy picit playoff csapatabb, hogyha szabad így fogalmaznom, a New York Knicks, mint az Atlanta jelenleg.
Igen, ezzel mindenképpen egyetértek.
Na de akkor térjünk vissza a Brooklynhoz, mert én akarom mondani, hogy szerintem ők a Bostont el akarnák kerülni. Ugyanis a Boston periméteren rohadt jó védekező csapat lehet, még akkor is, hogyha ugye nincsenek meg a palánk alatt, de ez nem gond a Brooklyn ellen, és a másik, hogy a Brooklynnak szinte teljesen esélytelen, hogy a Boston támadásait levédje, mert a Boston nagyon jó primán el van azzal is, hogyha egyegyezni kell.
Abszolút így van, és ott egy érdekes kérdés lesz, hogy Tédumot rárakod-e KD-re, mert fizikailag talán a legjobb opció ellene, ugye hosszú, lakli, mozgékony, de azzal nyilván azért valamennyire limitálod is Tédumot támadásban, és akkor nagyobb terhek kerülnek Jaylen Brownra, úgyhogy lehet, hogy itt is az lenne a megoldás, amit nagyon sokszor látunk egyébként az utóbbi fél évtizedben, egy évtizedben is talán már.
Ja, hogy Durán dobjon, amennyit akar, csak senki más.
Nem ezt akartam mondani, meg amit utálnak is a klasszik szurkolók, talán ebből már eljössz, hogy a sztárok már nem nagyon fognak sztárokat.
Ja, leértem.
És lehet, hogy ők is úgy oldják meg egyfajta akár ilyen barterben, hogy senki nem fog senkit, aki a másik sztára, hanem nyilván rá egy Joe Harris fogjuk rárakni, mondjuk Jaylen Brownra, és vagy fordítva inkább mondjuk egy Joe Harris ugye Tatumra, és rárakjuk Brownt a másik Brownra.
Aha.
Szóval én simán el tudom ezt képzelni. Szóval nyilván persze lesznek switchek, besegítések, amikor összejönnek ezek, de már nincs olyan, hogy ráállítod egy sztárodat egy másik sztárra, hogy fogd meg. Ez már nem működik. És nem azért, mert félnek ezek a játékosok ezektől, hanem nem produktív, ha az energiáját a mai NBA-ben, ahol nehezebb levédeni ezeket a sztárokat, mint 15 éve volt, egyszerűen nem produktív, hogyha ráállítod őket.
És Harden, Tristan Thompson fogja, az is nagyon érdekes, hogy Hardent és Kembát hol a francba rejtegeted a másik csapaton.
Én amúgy simán Hardent ráraktam a centerre, és ezt csinálták is nagyon sokat már.
Persze.
A Rocketsnél is, szóval abszolút pontosan így csinálnám, ahogy mondod.
Igen, mert akkor Jeff Green lesz mondjuk a centered, és akkor őt rakod rá Tatumra. Abszolút. Így tehát, van. Hogy itt ez lenne igazából a megoldás. Walker hogy is mondjam csak, hát hogy őt elbújtatni, az már nehezebb lesz. Tehát vagy azt mondod, hogy rohangáljál Joe Harris-szel. Igen, valószínűleg Walkerrel ezt lehet megoldani, mert Harris azért nem fogja levinni posztba, mint Kyle Lowry tette anno, és nem fog róla dobni egymás után nem tudom hány pontot. Ez egy nagyon izgalmas párharc lenne. Senki mástól, én a Heatben sem látom azt, hogy a Heatnek nem annyira jó meccsap a Brooklyn szerintem, és a Hornets, Pacers, Washingtontól szerintem nem kell félni a Netsnek, mert ezeket a csapatokat minden esetben túl fogja dobni.
A Wizards lehet nagyon érdekes meccsap, még abból a szempontból ugye, hogy ott kéne kettő darab jó védő, és megint csak két periméter viszonylag alacsonyabb játékos ellen, ugye kicsit hasonló, mint a Portland dimenziója, matchupja.
Igen, azért Westbrook ellen szerintem vannak alternatív védekezések, tehát ugye Westbrookra mégiscsak lehúzódsz. Főleg Beal az, akire tényleg kell egy olyan védő, aki érdemben tudja lassítani. Ha Westbrooknak a passzsávjait elveszed, és azt mondod, hogy Russ, dobáld el, légy szíves, a triplákat, meg a hosszú duplákat, akkor az nagyon rosszul nem járhatsz.
Ez így van, ez működhet, igen, ez tény. És hát nyilván ugye ez igaz arra Ben Simmonsra, akiről majd beszélnünk el még külön is, ha nem is ma, de a playoff alatt megint neki nagyon-nagyon fel fogják tenni azokat a kérdéseket, amiket ugye fel szoktak tenni a playoffban.
Milwaukee Bucks második vagy harmadik lehet reálisan. A jelenlegi Brooklyn-es Bucks formát nézve inkább második, de még ugye ki tudja, főleg ebben az alapszakaszban, hogy milyen fordulatok válnak ránk az utolsó másfél hétben. Bucksnak igazából szerintem a mostani playoff kerete az nagyon kevés ilyen látványos hibával rendelkezik. Védekezésben elképesztő opcióik vannak. Tehát ez, hogy Jrue Holidayt, Jannist, Middletont, egy alapból a három sztárod jó védő, és akkor azt még kiegészített Tuckerrel, hogyha olyan a matchup, akkor kiegészített Brook Lopezzel, DiVincenzóval, aki szintén jó védő. Hát ez elképesztő választék. Ilyen szempontból nem is nagyon félnék senkitől, nyilván a Brooklyn a legalkalmasabb majd később arra, hogy még ezt a védekező hatost is szétdobja, de szerintem a Bucksnál továbbra is az a kérdés, hogy mely csapatok tudják Jannis ellen a falvédekezést minél jobban összehozni, ezek az intelligens védőcsapatok, akiktől a Bucks egy kicsit tarthat, és azt gondolom, hogy a Boston is ilyen, a Miami is ilyen, és igazából a New York is, csak a New York-kal már nem nagyon találkozhatnak szerintem, mert a New York, bár a hatodik helyig még visszasüllyedhet a New York. Tehát, ha el lehet kerülni csapatokat, akkor inkább ezt a New York-Miami Bostont kerülném el a Bucks helyében, de nem tudom, hogy lenne-e, akitől igazán félnék.
Nyilván a Heat történet az bennük él még, a szurkolóikban is, illetve nyilván a Heat szurkolókban is, épp ezért.
Talán.
Ha Miami Drucker vagyok, akkor magabiztos vagyok, és azt mondom, hogy ha egészségesek vagyunk, akkor bárki ellen van esélyünk, de a Bucks-ot ad ide az első körbe, és akkor már ott vagyunk a második körbe, ugye önbizalommal felvértezve. Tudjuk, hogy valóság, hogy ez nem ennyire egyszerű, és azt is tudjuk, hogy a Bucks az idei alapszakasz egy részét feláldozta arra, hogy megnézze, hogy hol vannak a határai különböző felállásoknál, különböző line-upoknál, különböző sémáknál, különböző védekezési stílusoknál.
Így van. Tehát azért idén nem csak az történt, hogy beálltak szépen a palánk alá, aztán dobáljatok.
Így van, hanem igenis próbálkoztak, és megint visszatértek az, ugye, hogy Jannis nagyon nagy usage rate-tel, nagyon agresszíven dolgozik, már úgymond mentálisan kezd rápörögni a playoffra, és amit mostában például a Nets ellen csinált, azért az elég durva volt, ilyen 40 pont feletti átlagok több meccsen, 10 plusz lepattanó asszisztokat is szépen osztogatta, megint ez a Shaq 2.0, nyilván más stílussal, más mozgással, de hasonlóan domináns festék jelenlétként, és ki fog derülni, hogy a Bucks tényleg jobb playoff csapata, mint az elmúlt években, mert azt tudjuk, hogy rosszabb alapszapasz, csak alapszapasz, oké? Okay.
Ment vagyok.
Menzsd el a hétvégére, basz meg, ezt is menzsd el. Hétvégére. Ez erős kombináció lesz. Oké. Okay. Mert ugye azt már tudjuk, hogy rosszabb alapszakasz csapat lettek, de szerintem jobb playoff csapat lesznek, és ez is ki fog derülni hamarosan.
New York vagy Atlanta, nagy valószínűséggel ők futnak be az ötödik helyre, hát én most nagyba fogadnék a Hawksra, hogy ezt beszéltük ugye nem is olyan régen a sorsolások kapcsán. A New Yorknak van-e olyan csapat, akitől nagyon tart matchup szempontból? Mit gondolsz?
Nem, de ez a tips hitvallásból fakad, és az egész mentalitásukból. Senkitől nem félnek, de ettől még önmagában csak ettől nem lesznek jó playoff csapat, tehát be kell menni és is bizonyítani nyilván a playoffban, hogy Randall nagyon nagy kérdője a playoffban, tehát hogy tudja ezt a domináns önmagát hozni, vagy kiderül, hogy azért a playoff az más kávéház, de összességében nagyon szépen összeálltak, nyilván a védekezésük az alapszakasz szinten mindenképpen elit, rájátszás szintjén még nem tudjuk.
Bizony.
De rossz biztosan nem lesz, én azt gondolom. És van az RJ Barrett, aki a sophomore évére nagyon sokat nőtt, és főleg a sophomore éve második felére. Ő is kérdője. Nagyon tudom, hogy nagyon sokat mondom a kérdője kifejezés, de ez igazság. Első playoffja lesz, nagy teher van rajta, mert nyilvánvalóan egy jövőbeni szupersztárként gondol magára, és ez teljesen rendben is van így. Hogyha valahogy lehet az belőle, akkor így lesz, innen indul, ezzel kezdődik az önbizalommal. De nekem vannak kétségeim a Knicks-szel kapcsolatban, és azok a csapatok, akiknél nagyon jó perimétervédők vannak, és olyan, ráadásul olyan játékos, akit akár rendőrre is rá tudsz rakni, ott azért lehetnek problémák ezek ellen a csapatok ellen, és azért van ilyen elég sok ott a közelben. Tehát én, ha én vagyok a New York Knicks, akkor nagyon el akarom kerülni a Boston Celtics-et az első körben. Uh-huh. az a 4-5 kombó összejönne, ugye a 4. a Knicks és 5. a Celtics, az szerintem borzasztó nagy csapás lenne nekik, és ugyanezt gondolom a Heatről is.
Hát én főleg a Heatről, mert a Heat egyszerűen szerintem szétdobná a periméter védekezésüket. Azzal megküzdenének, hogy a Heatnek nem kell feltétlenül támadni a gyűrűt, hanem a Heat azokat az üres triplákat, amiket most ugye annyira rosszul dobnak a csapatok a New York ellen, azokat szépen bebombázná. A Bostonban ilyen szempontból nem vagyok annyira biztos, mert a Boston önmagában nem generál sok üres triplát saját magának, annyi pull-upot dobnak, annyi nehéz dobást vállalnak. Azért ez a bostoni támadó gépezet idén, ez elképesztően akadozik, úgyhogy én elsősorban a Heat-től tartanék, és tudom, hogy nem jöhet össze az, hogy a New York és a Washington egymás ellen játszik, csak ki akartam emelni, hogy a Washington az álommeccsap a New Yorknak. Gyakorlatilag amiben az ő védekezésük erős, abban jó a Wizards, és ha el tudnod venni a Wizardsnak a támadás erősségét, illetve azt, hogy tudjanak futni, és erre a Knicks nagyon alkalmas, akkor gyakorlatilag nyert ügyed van, úgyhogy nyilván ez nem jöhet össze, csak az ilyen nekem ordított, hogy a New Yorknak az álom meccsap igazából a Washington Wizards. Az Atlanta, hogyha felmegy a 4. helyre, vagy marad 5. helyen, gyakorlatilag vagy a New Yorkot, vagy a Bostont, vagy a Miamit kaphatja, nagyon más lehetőség itt nincs.
Így van, és alig várom. Tehát most tényleg van egy csomó olyan elsőkörös, potenciális elsőkörös meccsap, amit nagyon-nagyon várok. Az egyik ilyen a Knicks első kör, és ugye a Hawks párhuzamosan ezzel együtt első kör, Heat, Celtics, nyilván a play-nek, hogy az a Celtics és az a Heat, hogyha arra kényszerülnek idén, hogy mennyire rohadtul inkonzisztensek, mit fognak csinálni, amikor egy meccs dönt a továbbjutásról.
Na de azért nem úszod meg, azért válasz az Atlantának csapatot, kit igen. Szeretnének leginkább, a Knicks-t, a Boston-t vagy a Heat-et?
Knicks, szerintem egyértelműen
a Knicks. Aha. Ugye mi az, amit nézni kell az Atlantánál? Hát szerintem elsősorban az, hogy nekik Capellán áll vagy bukik minden, Capella egy dropback védő, ki az, aki szét tudja őket dobni leginkább, és ez nyilván legkevésbé a New York Knicks. Tehát a Heat tudja leginkább szétdobni őket, a Bostonnak is van erre esélye, a New York azért ilyen szempontból nem egy elit triplázó csapat, mármint alapból ugye keveset is dobnak rá, tips csapatról beszélünk, tehát egyértelmű, hogy a Hawks azt szeretné, hogy 4. helyen befussanak a rájátszásba, és 5. legyen a New York. És még ennek ellenére se biztos, hogy a Hawksra fogadnék, mint mondtam. De matchup szempontból a Hawks ezt szeretné. És hát akkor most nyilván megint ott tartunk, hogy visszafelé is elmondjuk, de a Boston igazából még nagyon sok ellenfele lehet az Atlanta, lehet a New York, lehet a Milwaukee, lehet a Brooklyn, de akár ha play-inbe jutnak, és ott csak a 8. helyet szerzik meg, akkor a Philadelphia is. Hát van-e valaki, aki a kívánságlistádon elől lenne? Boston helyében?
Hú,
nekem egyértelműen a Wizards, oké, de nekem egyértelműen a Hawks lenne ez a csapat. De a Wizardsot úgy mondott, hogy a Boston még felmegy meddig.
Nyilván persze.
Igen. Jó, okay.
Ha már muszáj play-t játszani, akkor.
Igen.
A Hawks-szal egyetértek, igen, nyilván playoff tapasztalat, matchupok is ugye, Collins-ra rá tudod rakni azért Time Lordot, az nem annyira rossz történet szerintem. Capellán meg, hát Capellát azt megpróbáld volna a csapat védekezéssel, vagy lehet, hogy 6x6 lesz a mezőnyből, de akkor lezárod a festéket, és egyébként akkor limitálod nyilván Youngot és Bogit.
A nagy hármasból nekem egyértelműen a Brooklyn. Tehát én a Philly-től és a Bucks-tól jobban tartanék a Boston szempontjából, matchup szempontok alapján, mint a Brooklyn-tól.
Azért ez egy érdekes felvetés. Lehet, hogy matchup szempontjából igazad van. Ugye de erről beszéltünk is, azt hiszem, nem most?
Hát igen, ugye fordítva mondtuk, hogy hát a Brooklynnak nem ártan elkerülni a Bostont, mert ahol a Boston gyenge a palánk alatt, azt pont nem tudják annyira kihasználni.
Igen, viszont ugye a Netsnél felvetődik az a kérdés, hogy ugye too good, tehát hogy túl jók, túl tehetségesek, és ennek ellenére ugye túl... nem ennek ellenére, pont emiatt ugye túldobnak mindenkit. Nem tudom, a Nets nyilvánvalóan a top csapatok közül azért a legnagyobb kérdőjelben egyetértünk.
Igen. A legnagyobb boom or bust csapat, igaz?
Így van.
Igen. Jó, én szerintem még azt említeném meg a Miami-val kapcsolatban, hogy az, hogy ők hogy kerülnek be, az nekik mindegy, de az nem mindegy, hogy addig Dragic milyen formában kerül, addig Robinson hogy fog dobni, addig Hero össze tudja kaparni magát. Sokkal többet számít nekik az, hogy ők milyen formába tudnak bemenni a playoffba, mint az, hogy kit kapnak, mert egyébként egy nagyon, ugye van a versatile szó, ez a sok oldalúnak szoktuk fordítani, de itt azt mondhatnánk, hogy elképesztően rugalmas csak védekezési szempontból sok mindent pályára tudnak rakni, rengeteg matchupra tudnak megfelelni, tehát kicsit ezer arcú ez a Miami Heat, csak az a baj, hogy az ezer arcból egyelőre csak Jimmy Butler az egyetlen arc, aki komolyan vehető formában van. Adebayo sem rossz egyébként, szóval nem akarom őt és a Heat-et se összességében leírni, de azért látjuk a problémákat, hogy jelen pillanatban a kiegészítő személyzet, ahova most Dragic is besüllyedt, tehát azért ő nem nevezhető kiegészítőnek mondjuk a tavalyi playoff run-ban, ahol a döntőig egészen kb. A legjobb játékosuk volt. Szóval, hogy ez lesz a kulcs. Mégis azt gondolom, hogy a Miami minden olyan csapat ellen szívesebben játszik, aki a gyűrűt védi, és aki ellen tudnak rendesen dobálni. Tehát a Miami-nak egyértelműen a Milwaukee, a New York, hát mondjuk ilyen szempontból a Brooklyn sem olyan vészes, mert ők meg sehol nem védekeznek, de ja, szóval szerintem konkrétan a Philadelphiával nem szeretne a Miami Heat játszani. Amúgy nem érzek ilyen hatalmas matchup hátrányokat náluk, ez a belső forma lesz a kulcskérdés.
Az meg totál kérdője, ugye, igen. Náluk is. De ez az egész azonban is fakad német, tehát ne legyünk azért szőrös szívűek senkivel szemben se. A Covid azért itt brutálisan átírta a formákat, a formaidőzítést, a formák ingadozását, meg úgymond felnyomta teljes mértékben. Tehát ami ilyen görbék lettek volna egy normál alapszakaszban is, mert ugye ott is vannak, azokat így feltolta. Uh-huh. Teljes amplitudóra, hogyha ez egy létező szó, CSM-i, inkább maximum amplitudóra. Mikor is kezdődik a playoff? Szerintem ez az utolsó kérdésünk. Május 20-a környékén?
Úgy kerül, igen.
Úgyhogy én nagyon odaugranék már, megmondom őszintén, és belecsaphatnánk a lecsóba. Még akkor is, hogyha addig azért izgalmas ez az utolsó másfél hét az alapszakaszból, ezek az utolsó 5-6 mérkőzések, amíg kiderül, hogy ki kivel játszik, meg hogy kinek van még ugye esélye. És a play-in akkor az körülbelül egy hét lesz?
Tehát, igen, olyan 4 nap alatt megy le, nyilván lesz utána egy kis pihenő, tehát körülbelül úgy lehet számolni, hogy lemegy az alapszakasz, aztán jön egy play-in hét, és aztán kezdődik a rájátszás.
Na, úgyhogy a play-in meccseket szerintem nyilván külön fogjuk elemezni, ezt mondani se kell, mindegyiket, és ott a hét mérkőzés, ami ugye nagyon tetszett nektek. Köszönjük a pozitív visszajelzést, gyakorlatilag elsöprő, nem ugye elsöprő többségben, csak pozitív jött konkrétan, egyetlen egy negatív üzenet se jött ugye a pár tucatból. Ott nyilván a play-in meccseket fogjuk elemezni, akár mindegyiket így külön, vagy akár ott egybe, hogyha akkor lesz kettő, két napon belül, akkor úgy azokat. És én magam részéről nagyon-nagyon várom már.
Én is. Nagyon gyorsan két megjegyzést szeretnék még itt a kelet végével kapcsolatban. Az egyik, hogy nagyon érdekes, hogy a Hornets az egyik olyan csapat az NBA-ben, aki pályára tud küldeni olyan line-upokat, aki 1-5-ig mindent el tud váltani, és mégsem érzem azt, hogy ezzel különösen megfoghatnák valamelyik keleti riválisukat, mert ez ugye a pick and roll heavy csapatok ellen működik nagyon, és pont nem pick and roll heavy csapatok vannak most az elején. És a másik megjegyzésem pedig, hogy a Washington az nagyon jó alapszakasz csapatnak tűnik, el nem tudom képzelni, még ha be is jutnak valahogy a playoff-playoffba, tehát a legjobb nyolcba, el nem tudom képzelni, hogy amikor visszaesik a tempó, hogy ők ugyanezt a rohanást tudják folytatni, az nem tudom elképzelni, és ezért nem annyira playoff képesnek ítélem meg egyelőre a Wizardsot. De ennyit akartam még hozzátenni, és igen, ahogy Zoli mondta, play-int fogunk elemezni, lassan elbúcsúzunk a biztos kiesőktől, tehát itt azért a Raptors meg a Chicago Bulls is hamarosan bekerül ebbe a zónába, és akkor Orlando Magic, Cleveland, Detroit, nyugaton pedig, hát a Pelicans-t majd még meg kell várni, de egyébként a szinte biztos kieső közé tartozik már a Sacramento. Oklahoma, Minnesota, Houston, ők már most nem juthatnak play-inbe se, úgyhogy szerintem a következő adásban már búcsúzkodunk, hogy ezt ne egybe kelljen a playoff felkészüléssel, és nem mindent, ne 7 podcastet kelljen mondjuk 8 nap alatt letolnunk. Azért ebből is látszik, hogy lesz bőven témánk a következő hetekben. Lehet, Zoli, hogy anélkül is megcsináljuk a 3 podcastet, hogy még egy meccset elemezzünk a jövő héten.
Legyen úgy. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, éppen ezért tartsatok velünk. Mi is nagyon várjuk már a playoffot, és készülünk is, hogy minél több infóval ellássunk titeket, minél több elemzéssel, és minél több jóslással, aminek a fele be se jön. Úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy ilyen igazi podcast maraton várjon titeket a következő 3-4 hétben. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!